Dicsértessék a Jézus Krisztus, ez az evangélium magyarázat, ez most fog elhangzani. Rugovics Milán vagyok, tisztelt hallgatóink, a mai evangélium János evangélium 5. fejezetéből, az első 16 vers, kis kihagyással. A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Jókapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Betesdának neveztek. 5 oszlop csarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt, vakok, sánták és bénák. Volt ott egy 38 éve beteg ember is. Jézus látta, hogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg. Megszólította. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg azt felelte. Uram, nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem. Jézus erre azt mondta neki, kelj föl, vedd ágyadat és járj. Az ember azonnal meggyógyult, felvette ágyát és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre. Szombat van, nem szabad az ágyadat vinned. Ő azonban így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat és járj. A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis tovább ment, amikor tömeg verődött össze a helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki. Látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék. Az ember elment és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte. A liturgikus szöveg kihagyja ugye azt a kis mozzanatot, amelyet a János evangélium leír, hogy ehhez a fürdőhöz egy ilyen hiedelem kapcsolódott, hogy az Úr angyala időnként felkavarja ezt a vizet, és akkor aki abba belelép, először az meggyógyul. Azt gondolják a Szentírásnak a kutatói, meg a régészek, hogy talán valami gyógyforrás tört föl ezen a helyen. Nyilván egy száraz vidékről van szó, tehát akár egy időszakos forrás lehet. És akkor, amikor hát újra feltört a víz, felkavarodott az alján lévő iszap, akkor hát ez a gyógyító hatás, ez erősebb volt, és hát ilyenkor igyekezett mindenki a vízbe. 5 oszlopcsarnok. Ugye ez az, ami a 19. században, 20. század elején hát nagy kapaszkodót adott a Szentírás kritikusainak, és azt mondták, hogy na hát ilyen nincs. Az ókorban nem építettek 5-szög alakú építményeket. Hát való igaz, hogy manapság sem nagyon szokás 5-szög alakú épületeket építeni, bár mondjuk az amerikai hadügyminisztériumról, a Pentagonról mindnyájan hallottunk, ami valóban egy 5-szög alakú épület. És nagyon érdekes, hogy aztán a régészek feltárták azt a helyet, ami vélhetőleg ennek a fürdőnek a romjait rejti, és az derült ki, hogy hogy voltak éppen 2 kis tavacska, vagy 2 medence volt egymás mellett, és ez az 5 oszlopcsarnok, ez nem 5-szög alakban, tehát 108 fokos belső szögekkel vette körül ezt a fürdőt, hanem egy külső 4-szög, az, amit körbehatároltak ezek az oszlopcsarnokok, és a 2 medence között egy közbülső oszlopcsarnok, tehát tulajdonképpen úgy nézett ki, mint egy ilyen számítógépen vagy elektronikus kijelzőn megjelenő 8-as alak. És hát így nem 5-szög alakú épületet kell elképzelnünk, hanem valójában egy nagy 4-szög, ami ketté van osztva egy belső oszlopcsarnokkal. Ez azt jelenti, hogy Betszajda, Bet, ugye, hogy ház, Betlehem, a kenyérháza például, Betszajda, a kegyelem háza. Hát valószínűleg ugye egy ilyen ókori kórházról van szó, és hát itt tesz látogatást Jézus. Az evangélista nem említi, hogy lett volna valami kísérete, vagy a tanítványok is ott lettek volna. Érdekes módon, hogy itt csak Jézust említi a szöveg. És 38 éve beteg ez az ember, aki szerepel a történetünkben, és Jézus azt kérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni. Most első ránézésre ez egy fölösleges kérdésnek tűnik. Mi mást akarhatna egy béna ember, mint meggyógyulni? De valójában, ha meggondoljuk, akkor ez talán nem is olyan egyértelmű. Nincs emberem, ezt mondja, tehát lehet, hogy nincs neki senkije. 38 éve az azt jelenti, hogy szinte egy egész emberi élet, az akkori átlag életkor nem volt olyan nagyon magas. Tehát ez az ember az élete legnagyobb részét ott töltötte. Ezen a fürdőn kívül talán nem is tud tájékozódni, nincs mestersége. Ha innét kikerül, ki tudja, miből fog élni. És itt viszont mégiscsak az, hogy 38 év, az egy nagyon tekintélyt parancsoló idő. Ő valószínűleg ott mindenkit ismert, minden történetet tudott. Tehát ő ott mégiscsak egy ilyen pátriárka lehetett ebben a fürdőben, vagy ebben a kórházban. Tehát egy biztos életet, egy kiismert helyzetet ott hagy, és fejest ugrik az ismeretlenbe, ahol ő egy senki, ahol nincs se kapaszkodója, se gyökere, se semmi. Tehát azért egy nagy bátorság, hogy mégis azt mondja, hogy az életének a hátralévő részében azért máshogy szeretne élni. Na most nyilván, hogyha magunk számára keresünk tanulságokat ebben, akkor talán megállapíthatjuk azt, hogy néha a bénaságainkkal vagy a bűneinkkel, hát mi is ilyen nagyon hosszú időn keresztül élünk együtt. Nem sikerült tőle szabadulnunk. Még ha szeretnénk, akkor sem. Sokan panaszolják ezt például egy gyónásban, hogy hát újra és újra ugyanazokat mondom el. Nem feltétlenül baj ez. Persze, hát jobb lenne, hogyha egyik pillanatról a másikra minden bűnünktől megszabadulnánk, de nagyon sokszor a gyónásunkkal csak azt fejezzük ki, hogy akarunk meggyógyulni. Hogy valójában azért vannak ilyen lefelé húzó erők az életben, ezt teológiai szakszóval ugye áteredő bűnnek nevezzük, és ezzel szemben, hogy megkapaszkodunk egy adott szinten, néha már ez sem kis erőfeszítés, de hogy még ki is lábaljunk a bűneinkből, az lehet, hogy hosszú idő, vagy hát valami extra erőfeszítés, vagy isteni kegyelem az, ami ehhez szükséges. Vajon miért mondja ennek az embernek Jézus, hogy fogd ágyadat és járj, főleg a szombat van? Talán provokálni akarja a zsidókat, vagy a szokásaikra érzékeny embereket, vagy miért mondja ezt neki? Ugye egyfelől fontos az, hogy Jézus egy-egy ilyen nagyobb csodatétel után rendszeresen megpróbálja elterelni magáról a figyelmet. Ugye itt is említi később a szöveg, hogy Jézus tovább megy, amikor tömeg verődik össze a helyszínen, úgyhogy maga a meggyógyított ember nem is tudja, hogy voltak éppen kigyógyította őt meg. A másik pedig, hogy ennek az embernek valószínűleg az a mindene, ami ott van körülötte, az a kis vacka, amin fekszik, azok a ruhaneműi, amivel be tud takarózni. Tehát lehet, hogy örömében ő rohangálna, vagy ugrálna, vagy kiabálna, na de utána az éjszakát is el kell töltenie valahol. Úgyhogy hát nem véletlen talán az, hogy Jézus erre külön felhívja a figyelmét. Ennyi a gyógyulásnak a története, és akkor ezek után itt kezdődik egy ilyen külön kis elbeszélés, ami ugye egy ilyen vita ízű, a kötekedéssel kezdődik, hogy hát akkor tulajdonképpen ki mondta ezt, és miért mondta szombaton, és miért gyógyította meg szombaton, és ebből adódik az a kiegészítő jelenet, hogy Jézus utána találkozik ezzel az emberrel a templomban, és akkor tesz neki egy ilyen érdekes megjegyzést, hogy látod, most meggyógyultál, többé ne vétkezzél, nehogy valami nagyobb bajod essék. Hát azért ezt is valahogy meg kell próbálnunk értelmezni, hogy ugye, ha így önmagában csak ezt a mondatot olvasnánk, még azt is gondolhatnánk, hogy Jézus azt a korabeli felfogást ismétli, hogy a betegség az a bűnnek a következménye. De azért másutt Jézus ezt kifejezetten kizárja, elhatárolódik ettől a felfogástól, és hát az egész evangélium nem azt az Isten képet állítja elénk, aki például korábbi nemzedékek bűneiért bennünket büntetne. Úgyhogy nem tudjuk egészen pontosan, hogy Jézus ezt milyen hangsúllyal mondta, vagy mit akart ezzel kifejezni. Nyilván azért arra is felhívhatta az ember, ennek a meggyógyult embernek a figyelmét, hogy a betegségénél, a bénaságánál hát azért nagyobb veszélyek is leselkednek rá, például, hogyha a zsidók azok ugyanúgy ellene fordulnak, vagy üldözni kezdik, mint őt, és hát ugye Jézust azért végül is a keresztre juttatták. Tehát talán erre is gondolhatott Jézus. Minden esetre ugye a reggeli napindító című műsorban is egy pár perc erejéig szó van a napi evangéliumi részletről, és akkor a mai műsorvezető, hát amikor ezt így nagyjából összefoglaltuk, vagy megbeszéltük, akkor hát újra még visszakanyarodott arra a kérdésre, hogy na de hát akkor ebből itt egészen konkrétan mi milyen következtetést vonhatunk le, vagy miként alkalmazhatjuk ezt a mindennapi életünkben. És az a helyzet, hogy úgy szöget ütött a fejemben ez a kérdés, és hát persze levonhatunk ilyen nagyon apró pénzre váltható tanúságokat, vagy erkölcsi tanúságokat egy-egy evangéliumi részletből, de talán nem ez az elsődleges dolog. Nem biztos, hogy minden egyes evangéliumi részletből olyan utasításokat, vagy ilyen hétköznapi életben ilyen útjelzőket tudunk levonni, vagy kiolvasni, amelyek mindenki számára egyaránt érvényesek. Persze nyilván vannak ilyen egész alapvető erkölcsi, vagy hát újszövetségi parancsok, de azért voltak éppen az a helyes, hogyha úgy szépen lassan, hát egyszerűen átitatódunk ezekkel a történetekkel, ezekkel a szövegekkel, és egyáltalán Jézusnak a viselkedésével, és aztán utána majd megtaláljuk a kapcsolatot a hétköznapi életünk és az evangélium között. Tehát az a fontos dolog, hogy ez a kis evangélium magyarázat is annak kell a kiinduló pontja legyen, hogy egyénileg elgondolkozzunk, beleéljük magunkat ebbe a történetbe, és akkor utána majd eligazít ez bennünket az életünkben, de nem feltétlenül úgy, hogy az életünkben egy adott szituációban, vagy egy adott emberi kapcsolatban, akkor rögtön beugrik egy mondat majd az evangéliumból, és akkor azottan utat mutat nekünk, hanem hogyha mélyen átjár bennünket az evangéliumnak a szelleme, akkor majd az segít a mindennapi életben való tájékozódásban. Érdekes azon is elgondolkozni, ezt már csak így fölvetem, hogy Jézus ezt a beteget meggyógyította, és azt írja az evangélium, hogy nagyon sok beteg volt ott, és azokat nem gyógyította meg. Tehát Jézusnak azért nem az az alapvető küldetése, hogy azok szerencsések, akikkel ő találkozott, azoknak minden jóra forduljon az életükben, hanem ezek a történetek mind jelzései annak, hogy az ember, maga az emberiség ott fekszik betegen, hosszú időn keresztül, és eljött hozzánk a megváltó, az üdvözítő, aki megszabadít bennünket. Köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ima 9. Imádkozzunk együtt a koronavírus járvány megállításáért.